A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, én Molnár Gábor vagyok, a mai nap vendége pedig dr. András Krisztina, sportközgazdász, egyetemi docens. Vele fogunk arról beszélgetni, hogy mennyire éri meg manapság olimpiát rendezni. Egy kicsit a gazdasági hátterét vizsgáljuk majd meg az ötkarikás játékoknak. Köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm, megtisztelő számomra.
Kezdjük azzal, hogy volt-e már valaha olyan olimpia, ahol a rendező ország belül tudott maradni az eredeti költségvetésen?
Hát rögtön a költségvetés fogalmát kell tisztáznunk, hiszen ez nem feltétlenül tiszta, hogy melyikről beszélünk, hogyha a szervezésről, tehát kifejezetten a rendezéssel összekapcsolódó költségvetésről, akkor több olyan olimpia is lehet, ahol nem egyszerűen belül tudtak maradni, hanem akár szolid nyerességet tudtak kimutatni. De általában a köznyelv nem ezt a költségvetést szokta megtekinteni, hanem ide sorol akár olyan egyébként közvetve az olimpiához kapcsolódó költéseket is, amelyek ott maradnak, mint örökség, és szolgálnak egy várost, egy nemzetet, és olimpiától függetlenül is akár elköltik a rendezővárosok és az országok.
Mint ilyen útfelújítások, gondolom, ilyesmire gondol itt?
Igen, ez a mitől sikeres egy olimpia. Azt gondolom, hogy minden egyes olimpia hagy egy nyomot maga után, amit úgy mondhatnánk, hogy vannak úgynevezett versenykritériumok, akkor tudjuk megnyerni az olimpia rendezést, hogyha egy ilyet tudunk felmutatni, de vannak kvalifikációs kritérium, amik elvártak. Nagyon sokszor egy-egy olimpia egy olyan örökséget hagy, hogy az utána következőtől már elvárjuk. Mondom az egyszerű példát, pont a 100 évvel ezelőtti olimpia 1924-ben a párizsi játékok hozta először azt az újítást, hogy a sportolók számára egy olimpiai falut és egy komplex szolgáltatást igyekezett az elhelyezéssel, a postahivatallal, a pénzváltóval, persze teljesen más szinten biztosítani, mint a mostani párizsi játékok, de innentől már a következő helyszínek nem tehették meg, hogy ezzel a szolgáltatással, illetve maga jogtulajdon is az IOC is előírhatja, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is előírhatja, hogy innentől az olimpia rendezésének egy elvárt része az olimpiai falu, és akár egyre részletesebben szabályozza, hogy egy olimpiai falunak mivel kell rendelkeznie, mihez kell igazodnia, egyébként versenyképes árat kell kínálni, hiszen különben úgy dönthetnek a különböző nemzeti olimpiai bizottságok, hogy nem az olimpiai falut veszik igénybe szolgáltatásként, hanem egyéb más helyen szállnak meg.
Ezekhez a költségekhez így az elvárások tükrében mennyivel és mennyiben járul hozzá a Nemzetközi Olimpiai Bizottság?
Ez is egy nagyon fontos változása. Ugye az Olimpiai Bizottság azért amögött mindig van egy aktuális vezető. Ugye akiről most beszélünk, az időszak Thomas Bach, 2013-ban vette át Jacques Rochetól a stafétabotot, és az ő nevéhez legalább három nagy stratégia kapcsolódik. Az első az Agenda 2020, amelyik nagyon-nagyon sok olyan dolgot nyitott meg, ami miatt akár relevánsá vált az, hogy egy olyan ország, egy akkora város, mint Budapest abban gondolkozhasson, hogy pályázzon. De visszatérve, változást hozott ez a rendezésben és a pályázat folyamatában is, és változást hozott abban is. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amelyik egy nagy civil szervezet, egy nemzetközi szervezet különböző tagokkal, és egyébként abszolút magánpénzekkel finanszírozza a működését, amelyben a legnagyobb tétel az a közvetítés jogokból beérkező tétel. Második nagy tétel a szponzorációs tétel, és ezeknek a beérkező összegnek 90%-át ő visszaosztja. Egyrészt a Nemzeti Olimpiai Bizottságok, másrészt az olimpiai játékok, most amiről beszélünk jellemzően, az a nyári játékok és paralimpia sportágai mögötti sportági szakszövetségeknek, és 10% az, amit megtart a maga működésére. Ebből a büdzséből hozzájárul a rendezéshez, tehát hogyha Párizsnál nézzük meg ezeket a számokat, akkor ők a 4,2 milliárd eurós összegből 1,2 milliárdot a NOB adott át a szervezésre, tehát a költségvetésben ekkora tétel jelenesen megkapta a Párizsi Szervezőbizottság, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos változás, azért is utaltam arra, hogy pusztán a rendezés költségvetése akár előfordulhatott, hogy nem elszálló, hanem egy szolid nyereséggel záró budgetet mutat meg számunkra.
Párizsról még beszélünk majd. Előtte nézzük egy picit meg azt, hogy milyen pozitív és negatív példák voltak. Ugye hallottunk arról, hogy volt olyan ország vagy rendezőváros, aki konkrétan becsődölt egy-egy olimpia rendezés után. Ilyen volt, ha jól emlékszem, Athén, illetve Montreal is hasonló volt. Mi volt náluk a gond? Miért nem sikerült nekik?
Én a példákat nagyon szeretem, de mielőtt válaszolnék, soha nem szabad a példákat kiragadni, hiszen ezek az olimpiák 4 évente vannak, és nem kell elmondanom a hallgatók számára, hogy 4 év alatt milyen váratlan változások történnek körülöttünk, ami természetesen egy olimpiát is befolyásol, illetve nem csak társadalmi elvárások változnak, hanem ahogyan utaltam rá, maga a jogtulajdonos is más elvárásokkal bír. Ugye a két említett példa, hogyha időben haladok, 1976 Montreal. A montreali olimpia nagyon sok szempontból egy mérföldkő volt. Most egy olyan mérföldkő aspektust szeretnék mutatni, ami jellemző narratívában nem így jelenik meg. Azaz ez volt az az olimpia, ahol jól látszott, hogy olyan megeseményé válik az olimpia a sportolók száma által, a résztvevők által, a benne levő sportágak száma által, hogy egyszerűen egy giga eseményé válik.
Ekkora volt az ugrás 72-höz képest?
Ezt azóta nem véletlenül, akkor a tanulságot levonva, hiszen a jogtulajdonosnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az a célja, hogy az ő márka értéke az folyamatosan növekedjék, ezekre a rendezvényekre mindig legyen pályázó, tehát ez egy vonzó legyen utána a közvetítési jog értékesítésében, a szponzorációban, és a többi, és a többi. Tehát utána már ez szabályozott lesz, mostanra már szabályozott, hogy hány sportág van benne, hány sportoló vehet részt, mekkora a delegáció, és a többi, és a többi. De Montrealban ez még nem volt így. Ráadásul ugye Kanadában vagyunk, aki kicsit jobban ismeri ezt a kort és ezt az időszakot, ez a kanadai-francia ellentétben is megjelent, hogy Montreal városának akkori vezetője, polgármester egyszer meg akarta csinálni ezt az olimpiát, és ez a kettő egybeesve az ő mindenáron akarom, és egy városi hitelből akart megcsinálni olyan mega eseményt, amelyek hát nem kell elmondanom mára, hogy egy város erejét akkor is, és azóta is messze túlmutató, ami viszont ugye azzal járt, hogy ez a városi hitel valóban több 10 évre lebontva nem olyan régen került visszafizetésre.
Még adót is fizetek, bocsánat, ha jól tudom, volt
egy ilyen... Nem, ez most már letelt a fizetés, viszont hozott egy nagyon izgalmas újdonságot, hiszen akkor, tehát megint akkorról beszélek, nem a jelenkorról, akkor ugye egy pályázat 7 évvel, tehát az, hogy ki lesz a következő olimpia rendezője, az 7 évvel előtte dől el. Ha végig gondoljuk, akkor addigra már ki volt osztva az 1980-as moszkvai olimpia, viszont előttünk állt a 84-es. Amire az volt a szitó, hogy nem jelentkezett senki, mert mindenkiben az az élmény volt, hogy Montreállal mi történt, és nem volt véletlen, hogy az akkor végül az egyetlen jelentkező, ugye ez nem más, mint Los Angeles, olyan alkuerőben lehetett az Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal szembe, hogy az egész szerződésben áttárgyaltak sok mindent, hiszen ha egy jelentkező van, egészen más az alkuereje, és ezen okból is nem véletlen, hogy a 84-es Los Angeles olimpia megint egy teljesen más színfoltot hozhatott, mert egy angol száz észak-amerikai olimpia mindig mást fog jelenteni a hivatásos sport, a látványsport tekintetében, ahogyan látjuk, hogy a nagy amerikai ligák egy teljesen más logikával működnek. A másik említett olimpia az aténi olimpia volt, ez meg ugye 2004. Itt megint azt szoktuk sajnos leginkább látni, hogy bemutatnak nekünk helyszíneket. Olyan helyszíneket, amelyek mostanra kihasználatlanok, és akkor őket el is nevezik ezeket a helyszíneket fehér elefántnak. Itt megint arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha a jogtulajdonos előírja, hogy a nyitó és a záró rendezvényeket olyan létesítményben kell megszervezni, amelyik bizonyos befogadó készséget jelent, akkor ugye a rendező, aki elnyeri, nem tehet mást. Erre most megint 2012 London nagyon jó példa volt, az első olyan olimpia, ahol az ideglenes létesítmények megjelentek. Tehát akár egy-egy úszás vagy akvatik sportág egy olyan úszodába került megrendezés, és ami 2 héttel az olimpia után, mert nem volt ott. Visszatérve az említett példánál, Aténnál még nem állt rendelkezésre akár ez a technológiai lehetőség, illetve a jogtulajdonos előírta a fix rendben levő létesítményeket. És még egy fontos aspektus, hogy ugye a görögök Európai Uniós csatlakozása, de nem egyszerűen a csatlakozása, hanem presztízs okokból, mert a gazdaság, bátorkodom ezt mondani, nem volt felkészült még arra, hogy egyben a monetáris unióhoz is csatlakozzon, tehát az eurót átvéve, ugye egy olyan gazdaság, amelynek még bizony strukturális szerkezeti átalakításokra lett volna szüksége, adósságállományát rendeznie kellett volna, a munkaerőpiaca abszolút immobil volt, ha az EU-s versenyképességét nézem, nagyon lent volt. Éppen ezért vannak olyan tanulmányok, amik egyenesen azt állítják, hogy az, hogy csak később következett be a Görögország adósság és összeomlása, azt az olimpia lassítani tudta. Hát ezért gondoltam, hogy ez érdekes ez az aspektus talán, hogy mindig érdemes ezeket a kérdéseket valódi komplexitásukba kezelni, mert bizony ennek is lehet kihatása, és akár az is lehet, hogy akkor most látunk egy narratívát, amelyik eltakarja a valódi okokat, és összeképzettársítjuk az olimpiát a gazdaság összeomlással. Egyébként úgy, hogy ez az összeállítás, hogy ez a képzettársítás, ez nem állja meg a helyét.
Na de nem csak negatív példák vannak itt. Én egy példát hoztam megint, de majd aztán kérem, hogy helyezze kontextusba Barcelonát. Ha jól tudom, ez a 92-es olimpia, ez infrastruktúra fejlesztés, város fejlesztés szempontjából igazán sikeres volt.
Igen, itt kettő olimpiát szoktunk említeni, az egyik az említett barcelonai olimpia. Én, amit mindig, hogyha tehetem, hallgatóknak megmutatok, ez a before és after. Tehát, hogy nézzük meg azt a egyébként nagyon szegény, elhanyagolt kikötővárosrészt, ami Barcelonába végül otthont adott. De ezt is, hogy az ember megnézi, akkor ezt úgy tették meg a pályázatnál, hogy Barcelonának, mint városnak egy elképesztő kiforrott városfejlesztési, turizmusfejlesztési koncepciójába illeszkedett. Tehát messze nem csak az olimpiáról volt szó, világkiállítás, ugye azok a történelmi megépítészeti sajátosságok, amit a Gaudí építészete jelent, tehát teljesen tudatosan használták az olimpia rendezést egy fejlesztésre, ami egyrészt revitalizált egy kikötőváros, egy tengerparti részt, de hogyha valaki a barcelonai tömegközlekedést, a metró, vagy bármilyen tömegközlekedésre gondol, akkor vissza tudja idézni, hogy semmi akadálya az akadálymentes közlekedésnek, mert ne felejtsük el, hogy amiről most beszélünk, az nyári játékok és paralimpia, és a paralimpiai rész az nem szokott kérdés lenni, hogy a nyári játékok központját adó város, jelen esetben Barcelona ad otthont, amikor ugye meg kell oldani azt, hogy teljesen akadálymentesen közlekedhessenek. Tehát jól látszik, hogy Barcelona őrzi ezt a nyomot, és ez is egy fontos tanulság, hogyha egy városfejlesztési vagy nemzetfejlesztési koncepcióba illő, akkor az az örökség, amit hagy, az messze túlmutat években is, meg a hatásában is, egyébként gazdasági hatásoknál társadalmi hatásokkal jár, sőt akár ugye, mint örökség szolgálja nem csak az ott lakók, hanem az oda érkezőket, és hát annyira, hogy most már azért ezeket a városokat, például Barcelonát is az úgynevezett túlturizmus jelenségével szoktuk azonosítani, hogy többen is érkeznek oda, mint amit most aratán az ott lakók vágynak. A másik példa 2012 és London. Ez azért is különleges, mert a londoni olimpia kapcsán már pályázat szintig nem, de a gondolata fölmerült a budapesti pályázásnak is. Talán mindenki emlékszik, hogy 2000-es évek elején járunk, amikor először hangzott miniszterelnök úr szájából az, hogy Budapest olimpiát rendezne.
Orbán Viktor miniszterelnök úr szájából.
Igen, ugye ez a 98 és 2002-es ciklusban vagyunk, és valóban ugyanaz a miniszterelnök Orbán Viktor említette egy brüsszeli kiálláskor. Itt pályázatban nem kezdett, hiszen a pályázásnak megvannak az együttesen meg kell, hogy legyen ahhoz, hogy a pályázás folyamata elinduljon. Viszont egy olyan gondolkodás már elindult, hogy megvalósíthatósági tanulmány készítése, ami egyébként gondolatban szerintem érdemes még egy szállat behozni. Ugye 2004. május 1-e óta Magyarország Európai Uniós tagország, ami lehetett tudni, hogy egy olyan inflekciós pont, egy olyan lehetőség a régióhoz való csatlakozás, amely, ha csak egy dolgot említek, akkor olyan forrásokat nyit meg az ország számára, még soha azelőtt történelmileg ilyen lehetőségben nem volt az ország, hogy fejlesztési területek, fejlesztési források érkeznek. Természetesen úgy, hogy az Európai Uniós források mellé oda kell rakni az állami költségvetés forrásait is. És 2005-ben alakult meg a Budapesti Olimpiai Mozgalom, amelyet az akkori tőzsdén levő magyar vállalatok vezetői hoztak létre azzal a hittel, hogy kell egy vízió. Ők azt mondták, hogy a vízió, az olimpia rendezése egy ilyen lehet, amelyek segíti egy országnak, ilyen esetben városoknak és a fővárosnak úgy a fejlesztési terveit, hogy talán egy keretbe rendezi azt is, hogy ezeket az EU-s forrásokat hogyan használjuk fel. Tehát visszatérve 12 már az is érdekes volt, én ezen a tájon kezdtem el már odafigyelő szemekkel ezzel a témával foglalkozni, tehát a 12-es olimpia, és London példája megint megmutatta azt, hogy hogy lehet ezt revitalizálásra használni. Ugye az East End területe az egy szintén egy ilyen barna mezős lepusztult terület, amelyet megint, hogyha before és after fotókkal megnézünk, és az ott maradt örökségben, akkor egy láthatóan pozitív nyomot hagyott. Egy olimpia a maga alig valamivel több mint két hete, illetve utána egy para játékok, amelyek valamivel több mint 10 nap, mint egy hét, annak a nyomán fejlesztése kapcsán.
Lehet, hogy egy picit sarkítok, de akkor lehet, hogy az a siker kulcsa, illetve a bukáshoz vezető út, hogy a sikerhez akkor van módunk, lehetőségünk, hogyha ez az olimpia rendezés belesimul a város fejlesztésébe, míg mondjuk Montreal esetében nem erről volt szó, ugye ön is említette, hogy ott szinte akarattal, erővel mindenképpen szerették volna odavinni a játékokat.
Ugye sokszor tesszük azt, hogy a mai eszünkkel, gondolatainkkal értékelünk múltbeli dolgokat, azt gondolom, hogy sokszor ezzel igazságtalanságot is elkövetünk, hiszen minden akkori korszaknak megvan, a gazdasági rendszereknek megvan a sajátossága, tehát kérdés az az, hogy sok tényező, egyéb tényezőt, amit én most nem látok, nem mondom el, azok nem olyan kényszereket jelentettek, ami miatt ez másként nem lehetett Montrealba. Én inkább egy olyan állítást hoznék ide, ami azt hiszem, hogy időtálló, és egyébként igaz az egyénre, igaz a szervezetre, minden entitásra. Emberek képesek együttműködni egy közös cél érdekében, arra igaz lesz az, hogy kell egy vízió. Hogy kell egy olyan jövőben levő pont, amelyért én mindent megteszek, hogy ez megvalósuljon. Ugye ehhez kapcsolódik az, amit az üzleti világ stratégiának hív, de azt is tudjuk, hogy az, hogy egy ilyen víziót valóban egyik pontban, másikba pontban irányítva tudunk megoldani, ahhoz két dolog azért mindenképp befolyásolja. Egyrészt a környezet, és a környezetünkről nagyon leegyszerűsítem, akkor azért azt éljük meg, hogy elképesztően felgyorsult változások jellemzik a környezetet. És itt sorolhatnám a technológiai kérdéseket. Ez a környezet, ez természetesen nem csak technológia, geopolitikai feszültségek, vagy programozható egy 2008-as világgazdasági válság, vagy egy 19 novemberi elinduló pandémia, mert pedig ezek mind befolyásolják a jövőt. Tehát egyrészt a különöttünk zajló környezet, az befolyásolja, de ettől még a vízió, van egy jó víziónk, akkor lehet, hogy látszólag lassul, vagy kilengek, de tudom, hogy annak az irányába szeretnék haladni, még akkor is, hogyha vannak látszólag nehezítő körülmények. Tehát visszatérve szerintem ez igaz egy nemzetállamra is, hogy kell, hogy legyen egy nemzetállamnak stratégiája. Egyébként igaz a régióra is, tehát jól lehet látni, az Európai Unió veszít bizony abban a versenyben, amikor az Egyesült Államok Kínával, vagy hogyha most csak a nagy pontokat nézem, és ezek a vesztések, ezeknek azért következménye van. A gazdaságban megnyilvánuló következménye, iparban megnyilvánuló következménye, azért a jövőért folytatott versenyben, ugye most sokat hallunk, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztések, hol áll egyik, hol áll a másik, most ugye nemrégen jött ki a Draghi jelentés, amelyikről láttunk egy visszajelzést, hogy az Európai Unió versenyképessége hol áll. Tehát én ezért olimpiától függetlenül, de ez az olimpiára is igaz, hogy mindig szükség van ilyen stratégiai, több évet átívelő vízióra és elképzelésekre. Én tudok azzal egyetérteni, amit anno a BOM mondott a megalakulásakor, hogy azon túl, hogy kell egy ilyen, azon túl egy ilyen vízió lehet valahol történelmi, hogy mondjam, örökségünk is egy budapesti olimpia, hiszen 1894-ben, mikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyébként Párizsban és Coubertin Barrault, tehát a Párizsi olimpiának ez is egy jelentősége, hogy ez egy különleges helyszín. Nem csak azért, mert Párizs, hanem az olimpiai mozgalom szempontjából különleges helyszín, hiszen ez a megszületésnek a bölcsője, illetve a coubertini eszméknek, és olyan utaltam rá, 24-es olimpia is már egy ilyen megújító volt 1924-ben, ugyanezt szerették volna most a mostani rendezők is 2024-re. Tehát visszatérve ezeket így kell, azt gondolom, hogy így kell gondolni, vagy így érdemes az olimpiára gondolni. Nem véletlen, hogy így gondolt erre a Párizs, és így gondolt erre Los Angeles is, hiszen ebben a 24-es versenyben akik maradtak legvégén a versenyben, ugye Los Angeles és Párizs, és hát, hogy akik időben végül is kiszálltak, úgyhogy mi a mérföldköveket nem egyszerűen teljesítettük, hanem a pályázat vezetője, dr. Fűriás Balázs szavait idézve, szerették is, a jogtulajdonos szerette is a mi pályázatunkat, és most már tudjuk, hogy 2017. szeptemberében, mikor Limában eldőlt, hogy 24 Párizs, 28 Los Angeles, az előtti nyáron a két versenyben levő pályázó kapott egy olyan javaslatot, hogy egyezzenek meg, és hogyha megegyeznek, akkor szeptemberben Limában egyszerre hirdetnek kettő helyszínt, 24-es helyszínt és a 28-ast, és dr. Fűriás Balázs, aki azóta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak állandó tagja lett, és ugye vele megosztották, hogyha akkor még Magyarország-Budapest versenyben lett volna, akkor igazán a mi olimpiánk az nem 2024, hanem 2032, amit most már tudunk, hogy akkor még Brisbane nem érdeklődött, de azóta tudjuk, hogy 2032 Brisbane-i olimpia.
Ez nem biztos, hogy egy üde végszó az adásunk első felére, de mindjárt beszélünk majd Budapestről is. Egy pici szünet után jövünk vissza dr. András Krisztinával, sportközgazdásszal, egyetemi docenssel.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.